Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 19. szemeszterének 5. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Korom Erzsébet 1987-ben érettségizett Hódmezővásárhelyen, a Bethlen Gábor gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte. 1992-ben vehette át biológia-kémia szakos középiskolai tanári, majd 1999-ben pedagógiai értékelési szakértő diplomáját. PhD fokozatát 2001-ben szerezte. 2011-ben habilitált az oktatáselmélet területén. 2007 óta a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense. 2015 óta az oktatáselmélet tanszék vezetője. Az STN Neveléstudományi Doktori Iskolának 2005 óta oktatója és témavezetője, 2012 óta titkára. Kutatási területe a tanulók tudásstruktúrájának, fogalmi rendszerének fejlődése, a megértési problémák, tévképzetek feltárása, a fogalmi váltás folyamata, az ismeretek megértését és a tudás alkalmazását segítő tanítási módszerek, a természettudományi tudás értékelése és a természettudományos gondolkodás fejlesztése. Az STA oktatáselméleti kutatócsoport helyettes vezetője, az MTA STA képességfejlődés kutatócsoport külső munkatársa. 2016-ban elnyerte az MTA tantárgypedagógiai kutatóprogramjának 4 évre szóló támogatását. A vezetésével létrejött MTA STA természettudomány tanítása kutatócsoportban 26 fő kutató és fejlesztő munkáját koordinálja a természettudományos gondolkodás fejlesztése témában, emellett számos hazai és nemzetközi kutatási programban vett részt. Több nemzetközi és hazai tudományos szervezet tagja, 2014 óta a SZAB Oktatáselméleti Munkabizottság elnöke. Oktató munkája során előadásokat, szemináriumokat tart pedagógia és tanárszakos, valamint doktori képzésben résztvevő hallgatóknak oktatáselméleti és tantárgypedagógiai témákban. Témavezetésével számos szakdolgozat és tudományos diákköri munka készült, jelenleg 7 PhD hallgató, illetve doktorjelölt témavezetője. Felkérem Korom Erzsébet docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Szeretettel, tisztelettel köszöntöm a Szabad Egyetem Szeged hallgatóit és minden kedves érdeklődőt. Napjainkban nagyon sokat hallunk a természettudományos nevelésről, természettudományos oktatásunk helyzetéről, különböző kérdésekről, problémákról. Az előadásom során én is hozok néhány kérdést, néhány problémát, elsősorban a helyzetelemzést a nemzetközi vizsgálatok és a hazai kutatási eredmények tükrében fogom megtenni. Ezt követően pedig néhány javaslatot fogalmazok meg, szintén a kutatási eredményekre támaszkodva, amelyek a tanulás, tanítás területén összegyűltek az utóbbi évtizedekben, hogy mit is lehetne tenni. Ezt a blokkot 3 témaköré csoportosítottam. A szaktárgyi tudás, ismeretelsajátítás, mint az egyik legfontosabb célja a természettudományos nevelésnek. A másik téma a tudás alkalmazása, és a harmadik téma pedig a gondolkodás fejlesztés lesz. Az előadás során végig fogok utalni módszertani kérdésekre, különböző oktatási módszerekre, azok alkalmazására, de kiemelten erre az előadás végén kerül majd sor, ahol is néhány dolgot részletesebben is bemutatok a tanulói aktivitásra alapozott módszerek közül. A következő grafikonok valószínűleg ismerősek lesznek, ugyanis az utóbbi hónapokban többször lehetett ezeket látni a médiában, ugyanis 2016 végén kerültek nyilvánosságra a nemzetközi mérések adatai, és ezek közül az egyik a TIMSS vizsgálat, amely a 4. és 8. évfolyamon méri a diákok tudását. Ez a grafikon jelzi azt, hogy 1995 óta összehasonlíthatók az eredmények, és a hazai 8. évfolyamos diákok teljesítményei végig ebben a vizsgálatban a nemzetközi átlag fölött vannak. Az eredményeket mindig úgy adják meg, hogy az átlag 500 pont, a szórás pedig 100. Tehát így ezeket az eredményeket látva azt mondhatjuk, hogy bizakodásra van okunk, bár azért látjuk, hogy a 99-es csúcspontot követően visszaestek az adatok, és a legutolsó mérési ponton 2015-ben történt egy kis emelkedés. A természettudományos eredmények mindvégig fölötte vannak a matematikai eredményeknek. Ha megnézzük a másik grafikon a PISA vizsgálatok eredményeit mutatja a kezdetektől, 2000-től 2015-ig. Itt már más a görbék lefutása. Kezdetben, és aztán tulajdonképpen az utolsó mérési pontig azt lehet mondani, hogy a magyar tanulók teljesítménye lényegesen nem különbözött a nemzetközi átlaghoz képest. A visszaesés az utolsó mérési ponton 2015-ben következett be, és ez a visszaesés nagyon drasztikus lett. A korábbi 494 pontos eredményünk most már 477 ponttá alakult. Akkor most mi a helyzet? Jók a diákok, avagy mégis van valami probléma? Hogy megértsük ezeket az eredményeket, érdemes egy picit utána járni, hogy a két vizsgálat milyen célokat próbál megvalósítani, és milyen módon jellemezhető ez a két felmérés sorozat. Ebben a táblázatban látjuk azt, hogy a TIMSS vizsgálatok az UNESCO ígisze alatt működő IEA szervezet által vezetett vizsgálatok. Elsősorban oktatáspolitikai célokat valósítanak meg. Az oktatási rendszerek hatékonyságáról, a tanulók tudását befolyásoló tényezőkről igyekeznek föltárni adatokat. A TIMSS vizsgálatokban 4. és 8. évfolyamosok szerepelnek, és a mért terület tipikusan tantervi tudást mérnek. Mondhatni azt, hogy egy világtantervre épülő mérésről beszélünk, ahol is a résztvevő országok tanterveit áttekintve jelölik ki azokat a tartalmakat, amelyekre épülnek majd a feladatok. A PISA vizsgálat az OECD szervezésében zajlik, eredetileg a gazdaságilag fejlett országokról gyűjtöttek adatokat, később fejlődő országok is csatlakoztak ehhez a méréshez. A PISA minden esetben 15 éveseket vizsgál, és nem a tantervi tudást méri, hanem a társadalom szempontjából releváns tudást, a munkaerőpiac irányából, a fejlett gazdaságilag fejlett társadalmak irányából releváns tudást, és ezt a területet műveltségnek nevezik. Láthatjuk azt, hogy az IA szervezésében egészen a 70-es évek óta zajlanak a természettudomány és a matematika területén is felmérések. A pirossal jelzett mérési pontok azok, amelyek eredményei összehasonlíthatók. A PISA-ban 2000-ben indult a mérés, 3 évente mérnek újra és újra. Mindig van minden mérési ponton egy kiemelt terület. 2006-ban volt először a természettudomány kiemelt. Ez azt jelenti, hogy ekkor sokkal részletesebben megvizsgálták a gyerekek tudását, illetve háttérkérdőíveket is alkalmaztak. És később, 9 év múlva került újra a természettudományra a sor, tehát 2015-ben ismét kiemelt terület volt. Hogyha megnézzük, hogy mit is mér a PISA, itt láthatjuk, hogy 4 tartalmi területen, biológia, fizika, kémia és a földtudomány területén jelennek meg a feladatok, és hogy milyen szinten kell tudni a gyerekeknek ezeket az ismereteket, 3 szintet jelölnek ki, ez a kognitív területek alatt látszik, ismeret, alkalmazás és értelmezés, ez a 3 szint. Itt láthatjuk azokat a műveleteket, amelyek az egyes szintekhez tartozó feladatokban megjelennek. Legegyszerűbb nyilván az ismeret szint, és a legbonyolultabb, összetettebb gondolkodást igénylő szint pedig az értelmezés. Nézzünk néhány példafeladatot. Néhány feladatot mindkét mérésben nyilvánosságra hoznak. A hazai oktatási hivatal által közzétett adatokban itt látható néhány magyar lefordított feladat is. Az első feladat kémia területhez tartozik, a kognitív terület az alkalmazás, és a feladat arról szól, hogy Dávid 2 főzőpohárba 20-20 g cukrot tett. Az első főzőpohárba 50 ml vizet, a másodikba pedig 150 ml vizet öntött. A kérdés az, hogy melyik oldat a hígabb. És indokolni is kell ezt a választást. Tehát 8. feladatról van szó. A másik példa biológiához kapcsolódik, szintén alkalmazási területről van szó. A feladat szövege pedig úgy szól, a ragadozó madarak, mint például a sas, nem tudnának olyan környezetben élni, ahol nincsenek növények. Magyarázd meg, miért? És ugye a magyarázatban itt láttunk egy lehetséges elfogadható magyarázatot. A ragadozó madarak kisebb állatokat esznek, a kisebb állatok növényeket esznek. Ez az oka ennek a dolognak. És végül a 3. példa fizikához kapcsolódik, értelmezés szintű a feladat. 2 mágnest látunk a képen, A és B jelű mágnest. Mindkét mágnest közeledik a tárcákban levő iratkapcsokhoz, és egy adott távolságban megállítják ezeket a mágneseket. Tina mérlegeli a látottakat, és arra következtetésre jut, hogy a B mágnes erősebb az A mágnesnél. Egyet értesz-e Tina következtetésével? És ismét kérik az indoklást. Ha megnézzük ezeket a feladatokat, akkor azt lehet mondani, hogy nem tűnnek nagyon bonyolultnak. Tartalmilag sem, olyan nagyon formailag sem. Viszonylag rövid a feladatnak a szövege, egyszerű az utasítás, a válaszadás módja is egyszerű, vagy zárt kérdés van, illetve rövid választ igénylő feladat. Ezek a feladatok, amelyek a TIMSS vizsgálatban szerepelnek, hasonlítanak az iskolában megszokott feladatokhoz. Majd látni fogjuk, hogy a PISA vizsgálat egy picit más lesz, de előtte nézzük meg az eredményeket. Nyilván csak néhány fontosabb eredményt hoztam. Részletesen meg lehet nézni a magyar összefoglalóban, illetve természetesen a teljes dokumentációt az IA felületein. Tehát a TIMSS-ben 2015-ben, ahogy láttuk a kezdő grafikonon, az 500 ponthoz képest magasabban volt a magyar tanulók eredménye, 527 pontot értek el átlagosan. De ha megnézzük, hogy saját magunkhoz képest hogyan teljesítettünk, akkor azért lesznek különbségek, lesznek eltérések az egyes területeken. A tartalmi területeken piros színnel emeltem ki azt a területet, ahol a mi átlagos teljesítményünkhöz képest szignifikánsan jobban teljesítettek a tanulók, és ez a kémia. A fizikánál nem lehet tapasztalni szignifikáns eltérést, a biológia és a természetföldrajz esetében viszont az átlagos teljesítményhez képest gyengébben szerepeltek a diákok. Az eredményeket meg lehet nézni nemek szerinti bontásban is. Itt azt láthatjuk, hogy a fiúk lényegesen jobban teljesítettek a TIMSS feladatokon, mint a lányok, és hogyha részletezzük, hogy mely területek voltak különösen kiemelkedőek ebből a szempontból, akkor az látszik, hogy fizikából a fiúk 39 ponttal, természetföldrajzból 30 ponttal teljesítettek jobban, mint a lányok. A kognitív területeket pedig, ha megnézzük, ott mindegyik területen szintén a fiúk jeleskedtek jobban. Úgy általában is megjelenik ez a tendencia, hogy a fiúk eredménye jobb, illetve hogy a nemek között vannak különbségek, de a tanulók közötti különbségeket ennél sokkal nagyobb mértékben magyarázza a szociális háttér. Tehát az, hogy a diák milyen környezetben él, a család szocioökonomiai státusza milyen, és itt hazánkban a nemzetközi átlaghoz képest sokkal jobban meghatározza ez a tényező a tanulói teljesítményeket, mint más országokban. Ezt a PISA is kimutatja, ami szelektív iskola rendszerünkre rámutat, hogy az iskolák között nagyon nagyok a különbségek, iskolán belül a tanulói teljesítmények között kicsik a különbségek. És még egy dolgot emeltem ki a háttéradatokból, a szülők viszonya a természettudományokhoz nagyon-nagyon fontos. Számszerűen is kimutatható az, hogy a szülői attitűd pozitív irányú elmozdulása hogyan jelentkezik a tanulói teljesítménybe, egy erős kapcsolatot találtak ezen a területen. Ha rátérünk a PISA vizsgálatra, említettem, hogy ott a társadalmi, gazdasági szempontok jelölik ki azt, hogy mit mér ez a vizsgálat. Itt látható a műveltség meghatározás hivatalos magyar fordítása. Tehát a PISA szerint a természettudományos műveltség az egyénnek az a képessége, amelynek révén gondolkodó, megfontolt állampolgárként képes foglalkozni tudományos kérdésekkel és elképzelésekkel. A természettudományban művelt egyén készséggel vesz részt a tudományról és a technológiáról folytatott értelmes párbeszédekben. Mindez olyan kompetenciákat követel meg tőle, amelyekkel képessé válik jelenségeket tudományosan megmagyarázni, vizsgálatokat megtervezni és értékelni, adatokat és bizonyítékokat tudományosan értelmezni. Itt látjuk azt, hogy a definícióban meg is jelennek konkrétan a kompetenciák, és aztán ezek a kompetenciák lesznek a középpontban, akkor is, amikor azt mutatják be a PISA értékelési keretében, hogy mi az, amit lefednek a PISA vizsgálat feladatai. Tehát a 15 éves gyerekeknek már rendelkezni kell olyan tudással, ami feltételezi azt, hogy ők felelős állampolgárként be tudnak kapcsolódni a világ dolgaiba, és ehhez olyan kompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyek segítségével ők dönteni tudnak bizonyos tényekre alapozva, és felelős módon tudnak nyilatkozni, illetve hát az életvitelükbe bevinni a természettudománnyal összefüggésbe hozható témákat. A kompetenciákat különböző kontextusokban mérik. Olyan feladatokban, amelyek vagy a gyerekek személyes életéhez kötődnek, tehát ők is találkozhattak ezekkel a helyzetekkel, feladatokkal. Ezek a személyes kontextusú feladatok. Más feladatok inkább társadalmi, helyi, nemzeti kérdésekkel foglalkoznak, és végül vannak olyan feladatok, amelyek globális témákkal, globális problémákkal kapcsolatosak. Itt látjuk kiemelt terület, például az egészségmegőrzés, a környezetvédelem, az erőforrásokkal való gazdálkodás, vagy a természettudomány és a technológia kapcsolata. Ahhoz, hogy a gyerekek ezekkel a kiemelt kompetenciákkal rendelkezzenek, számos dolognak kell teljesülni. Többek között megfelelő ismereteket kell szerezniük. Az ismereteket három területre bontja a PISA vizsgálat. Az első csoportba tartoznak a tartalmi tudás elemei. Ezek azok, amelyeket egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a fizika, kémia, biológia, földrajznak a szaktudományi része, tehát a tananyagnak az a része, ami az adott disziplináris tudást tartalmazza. De ezen túl ott vannak azok a tudáselemek is, amelyek nálunk kevésbé hangsúlyosak az oktatásban. A PISA procedurális tudásnak nevezi azokat az ismereteket, amelyek azt jelzik, hogy milyen eljárásokat, módszereket használ az adott tudományterület, milyen módon jutottak ezekre az eredményekre a kutatók. Tehát nem csak tanulunk arról, hogy éppen milyen a világunk és milyen jellemzőkkel, törvényekkel írható le, hanem azt is tudjuk, hogy milyen módszereket használnak az adott területen. Illetve a legújabb vizsgálatban külön választották a procedurális tudásból az episztemikus tudást, ami a tudás természetével, a tudás az eredetével, az ismeretszerzés módjaival kapcsolatos tudás. Tehát például várják azt, hogy a gyerekek tudjanak különbséget tenni, például a vizsgálat, a megfigyelés, vagy a kísérletezés között, vagy tudják azt, hogy mi a különbség a kvalitatív vagy kvantitatív vizsgálat között, mi a függő, független, kontrollált változó, vagy milyen mérési skálák vannak, vagy miért kell éppen kontrollt használni a különböző vizsgálatokban, vagy miért fontos a reprodukálhatóság, vagy mikor bízhatunk meg az adatokban, mikor mondhatjuk azt, hogy következtetést vonhatunk le az adott adatokból, és mikor nem. Tehát ezek a tudáselemek kiemelten fontosak a PISA-ban, és talán ez az egyik magyarázata annak, hogy a magyar tanulók ezekkel a területekkel kevésbé találkoznak, és így nyilván hát a teljesítményekben is esetleg ez meglátszódik. A kompetenciákból egy másik nyíl az attitűdök felé mutat. A PISA vizsgálatokban részletes tanulói kérdőívek foglalkoznak azzal, hogy hogyan viszonyulnak a tanulók az egyes vizsgált témákhoz, illetve hogyan viszonyulnak a tudományhoz, a tudomány működéséhez, a tudomány fontosságához, a társadalomban betöltött szerepéhez, mennyire tartják fontosnak a tudományos vizsgálatokat. Nézzünk néhány példát a PISA vizsgálatokból is. Ez volt az első alkalom, amikor elektronikus lett a fölmérés, tehát a korábbi papír alapú feladatok mindenképpen megváltoztak. Olyan értelemben nem, hogy már a kezdetekben is a PISA klaszterekbe rendezte a feladatokat, ami azt jelenti, hogy egy témához kapcsolódóan több feladat, több különböző szintű, több területet mérő feladat kapcsolódott, és a témák azok mindig valamilyen szempontból a hétköznapokhoz kötöttek, sokszor valós anyagokra, például újságcikkre, vagy a legelső PISA vizsgálatban Semmelweis naplójából vett részletekre alapozottak. Tehát már a kezdeti mérésekben is nagyon sokat kellett olvasni például a természettudományos feladatokban is, tehát ez a terület a szövegértést is méri többek között. Itt bejött egy újabb tényező, a számítógép kezelése. Nem nagyon bonyolult a felület, de azért kell rajta tájékozódni, és megismerni, hogy hogyan, milyen formában kérik a válaszadást, hogyan lehet tovább haladni a feladatokban. Itt láthatunk egy feladatot, néhány feladat elérhető az interneten. Ez a feladat pontosan úgy néz ki, ahogyan a magyar diákok látták a képernyőjükön. Ez a feladat egy biológiai témájú feladat, a madarak költözéséről szól, és itt látjuk azt, hogy bal oldalon szerepel maga a feladat szövege, és a jobb oldalon pedig az a tájékoztató információ, ami alapján a kérdésekre válaszolni kell. A feladat leírása arról szól, hogy a madarak az évszakokhoz kötődően költöznek, és a költőhelyükről, illetve oda-vissza. Önkéntesek figyelik és számlálják a madarak vándorlását, illetve tudósok bizonyos esetekben meggyűrűznek madarakat és megfigyelik ezeket. A kérdések egy része, tehát ez az első kérdés arra vonatkozik, hogy vajon miért csoportban vonulnak a madarak. Ez egy olyan típusú kérdés, ami inkább a tartalmi tudáshoz kapcsolódik. A következő monitoron látjuk, hogy változatlan a szöveg, megint elolvashatják a szöveget a madarak költözéséről. Itt viszont már egy más jellegű kérdés jelenik meg, ugyanis arra kíváncsiak, hogy miért nem megbízható a madaraknak az ilyen jellegű megfigyelése, tehát hogy az önkéntesek számlálják a madarakat, illetve a tudósok hát néhány madarat meggyűrűznek és megfigyelnek. Tehát ki kell fejteni a véleményt ezzel kapcsolatban. És ehhez a témához kapcsolódó harmadik feladat pedig a madarak vonulását jelző térképek elemzése. Az első térképen a déli irányú költözés látható ősszel, a második térképen pedig az északi irányú költözési vonalak. Láthatók a szárazföldek, a vizek, illetve a vonalak vastagsága jelzi a madár rajoknak a méretét. Tehát itt egy ábra olvasási térkép értelmezési feladat van, ennek kapcsán kell zárt kérdésekre válaszolniuk a diákoknak. A következő példafeladat egy kicsit más jellegű. Maradunk a biológiánál tulajdonképpen témában, igazából a feladat jellegében van változás. Ez a feladat arról szól, hogyha hőségben futunk, akkor izzadunk, és egy bizonyos mennyiségű vízveszteség, amit a skálán bejelölve látszik is, veszélyes és kiszáradáshoz vezet, illetve hogyha a testhőmérsékletünk 40 Celsius fok fölé emelkedik, akkor pedig a hőguta veszélye áll fönn. Ezek az értékek bejelölve látszódnak a megfelelő skálákon. Ez egy fölvezető része a feladatnak, sőt a további monitorkép is még csak egy bevezető dolog, ugyanis itt találkoznak a diákok egy szimulációval, ahol elmagyarázza a feladat, hogy ez az ember fut egy órán keresztül, ki lehet számolni, hogy mennyi lesz az izzadság mennyisége, hogyan változik ugye a vízháztartás, vízveszteség mennyisége és a test hőmérséklete hogyan alakul. Tehát ez a kép megmutatja a diákoknak azt, hogy ezt a szimulációt hogyan kell használni. Itt láthatók csúszkák, a levegő hőmérsékletét, levegő páratartalmát lehet beállítani, illetve lehet jelölni azt is, hogy iszik-e vizet vagy sem. Egy ilyen próbafuttatást látunk, amit beállítottam, természetesen további adatokat lehet generálni és kitapasztalni ennek a szimulációnak a működését. És ezután következnek a feladatok, itt erre a problémára 5 feladat van, hát ezek közül én most egyet mutatok be. A kérdés az az, hogyha a levegő páratartalma 60%, milyen hatással van a levegő hőmérsékletének növekedése az izzadság mennyiségére egy órányi futás után? Erre a kérdésre úgy kell válaszolni, hogy adatokat generálnak a diákok. Tetszés szerint állítják a levegőhőmérsékletét, páratartalmát, illetve bejelölik, hogy iszik az illető vizet vagy sem. Gyűlnek az adatok a táblázatban. Ugye a táblázatban látjuk a levegőhőmérséklete, páratartalma, iszik-e vizet, izzadságmennyisége, vízvesztesség és a testhőmérséklet adatai fognak megjelenni. Tehát az általa generált adatokból kell, vagy azok alapján kell válaszolni arra a kérdésre, hogy az izzadságmennyiség növekszik vagy sem. Megjelölni a táblázatban azt a sort, adatsort, ami alapján ezt a választ adják, és egy tartalmi tudást mérő kérdés is szerepel, egy nyitott kérdés. Mi ennek a biológiai magyarázata, tehát ennek a hatásnak a biológiai magyarázata, tehát adatok generálása, adatok elemzése, adatok értelmezése és magyarázat adása szerepel ebben a feladatban. Néhány eredmény a PISA vizsgálatból. Az átlag eredményt már láttuk, hogy most nagyon-nagyon visszaesett. Tehát lényegesen az OECD átlag alá kerültek a hazai tanulók. Ennek lehet egyik oka ez, hogy a papíralapú mérésről most álltak át a számítógépes mérésre, és ez nyilván más feladattípusokat is eredményezett, de nyilván ezt nem tudhatjuk egészen biztosan, részletesebb elemzések szükségesek majd ennek kiderítéséhez. Ebben az esetben is a fiúk jobban teljesítettek, de ez a pár pontnyi különbség a fiúk és a lányok között nem szignifikáns. Ha megnézzük a tudástípusokat, akkor a tartalmi tudásban, tehát a klasszikus tantárgyi tudáshoz kapcsolódó feladatokban jobbak voltak a diákok. Hát ezt várni is lehetett, hogy ez az eredmény születik. A procedurális és az episztemikus tudás területen szignifikánsan gyengébben teljesítettek. Hogyha megnézzük részleteiben a tartalmi területet, akkor azt látjuk, hogy a fizikai rendszerek területen szignifikánsan jobbak voltak. Ide tartozik a fizika és a kémia tananyaga, gyengébben teljesítettek az élőrendszerek és a Föld és Világegyetem területén. És hogyha a kompetenciákat nézzük, akkor itt nincsen különbség. Egységesen lehet mondani, hogy itt gyengébbek voltunk, tehát itt még vannak tartalékok, lehet fejlődni bőven. Hogyha képességszintek szerint megnézzük az eredményeket, a PISA-ban 6 képességszintet különítenek el, és ahol a vonalat látjuk, az a második képességszintnek a határa, az alatt azok a tanulók szerepelnek, akik a legegyszerűbb feladatokkal sem tudnak boldogulni. Ők azok, akik valószínű menthetetlenül le fognak szakadni, illetve föltehetően nem lesznek képesek majd megfelelő módon tanulni és hasznosítani a tudásukat. Mindig egy fontos kérdés az, hogy mekkora ezeknek a tanulóknak az aránya. Ugye mindig próbáljuk csökkenteni, és egy fontos oktatáspolitikai cél, hogy csökkenjen a kettes teljesítményszint alatti tanulók aránya. Hát ez sajnos nem így történt. A 2012-es érték 18% volt, ehhez képest a 2015-ös adat 26%. Hasonló értékek jelennek meg a matematika és a szövegértés területén is. Azt is kiszámolták, hogy mennyi azoknak az aránya, akik mind a három területen gyengék, tehát a kettes szint alatt vannak. A szövegértés területén mondhatni, hogy funkcionális analfabéták, 18%-a a hazai diákoknak mind három területen ez alatt a szint alatt van. Hogyha megnézzük a legjobbakat, akkor ott pedig azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kicsi azoknak a diákoknak az aránya, akik igazán jók, az ötös vagy a hatos képesség szinten vannak, és lényegi változás nem történt, sőt, inkább az ötös szinten egy kismértékű visszaesés tapasztalható az előző mérési ponthoz képest. A 2006-os adatokkal össze lehet hasonlítani azt, hogy mennyire kedvelik a természettudományok tanulását a diákok, és sajnos itt sincsenek igazán szívmelengető dolgok, mert hogy a 2006-hoz képest az látszik, hogy még kevésbé kedvelik a természettudományok tanulását a diákok. De hogy ne ezzel a pesszimista képpel zárjam, azért van egy kis pozitívum is, ugyanis arra a kérdésre, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy 30 éves korára a munkája majd valamilyen módon a természettudományokhoz kapcsolódik, erre a kérdésre most többen válaszoltak igennel. Itt azt látjuk, ugye a pirossal jelzett résznél van Magyarország, a fekete rombusz az a 2006-os adatokat jelöli, kismértékű növekedés, szignifikáns növekedés van, de még mindig 20% alatti azoknak az aránya, akik valamilyen módon természettudományos területen szeretnének dolgozni, itt akár a mérnöki tudományokat, az orvostudományt említhetnénk. Egyébként itt a nemek között megint csak különbség volt. Azt válaszolták a diákok, hogy elsősorban a lányok azok, akik inkább az egészségügyi pályák miatt érdeklődnek a természettudományok iránt, a fiúknál inkább a műszaki technológiai területek domináltak. Néhány hazai vizsgálatot is felsoroltam itt, inkább csak jelzés értékkel, hogy számos kutatás foglalkozott ezekkel a témákkal, mennyire sikeresen tanulják a diákok a természettudományokat, hogyan viszonyulnak ezekhez a tantárgyakhoz, mi lehet a teljesítményeik hátterében. Ezekből a vizsgálatokból említenék néhány dolgot. Hát az egyik nagy probléma az, ami a PISA vizsgálatokban is megjelent, amikor a gyerekeket a tanulási stratégiákról kérdezték, ott három stratégiára irányultak a kérdések, memorizáló stratégia, a megértésre, kidolgozásra irányuló elaborációs stratégia, illetve a kontroll stratégia. Egy három stratégia közül a magyar diákok elsősorban a memorizáló stratégiákat használják. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor szó szerint megtanulják, begyakorolják, csúnya szóval bemagolják a tananyagot, annak ellenére, hogy hát nem olyan nagyon biztosak abban, hogy mi is az. Nagyon-nagyon sok megértési problémát és tévképzetet is föltárnak a vizsgálatok. A tudás alkalmazása, mindennapi szituációkban való használata is gondokba ütközik. Nagyon régóta vizsgálják hazai kutatók is azt, hogy mennyire kedvelik a tantárgyakat a tanulók, és hogyan alakul a tanulási motiváció a tanulmányok alatt. Sajnos azt lehet mondani, hogy ez nem csak a természettudományokra, más tantárgyakra is igaz, hogy az iskolában eltöltött évek előre haladtával a tanulási motiváció általában gyengül, és a tantárgyak kedveltségében is vannak visszaesések. A mi szempontunkból fontos tantárgyak sajnos a kedveltségi lista végén vannak, és ez már általános iskolában így van. Különösen a fizika és a kémia van nehéz helyzetben. Kutatások foglalkoznak azzal is, hogy a tanárok milyen oktatási módszereket használnak. OECD pedagógus kutatása, illetve hazai kutatások is jelzik, hogy nálunk elsősorban a tanárközpontú módszerek dominálnak, az előadás, a magyarázat, akkor, amikor a pedagógus, mint az információ forrása továbbadja az anyagot, a diákok pedig azt passzív szereplőként befogadják. A PISA-ban láttuk, hogy a procedurális tudás, az episztemikus tudás kiemelt helyet kapott. A kutatási készségeket megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy nem csak középiskolában, hanem még akár egyetemisták körében is problémát okoznak ezek a területek, például vizsgálattervezése, vagy hipotézisalkotás, vagy a változóknak a kontrollja egy vizsgálat során. És nagyon hiányosak az úgynevezett kutatás módszertani ismereteik, a tudomány természetéről való tudásuk is. És akkor térjünk rá arra, hogy mit is lehetne tenni, milyen fejlesztési lehetőségek mutatkoznak. Itt ugye három témát említettem, elsőként a szaktárgyi tudás tanulásával kapcsolatos dolgokat említeném. Itt kiindulási keretként a tanulás konstruktivista felfogását emelem ki. Az utóbbi évtizedekben ez a tanulás felfogás szervezi keretbe azt, ami aztán a gyakorlatban az oktatási módszerek területén is megjelenik egyfajta változásként. Ez a fajta megközelítés azt mondja, hogy a tanuló nem passzív befogadó. Úgy nem lehet megtanulni, elsajátítani, megérteni anyagot, hogy valaki készen nekem átadja, betáplálja az agyamba, ahhoz nekem meg kell küzdeni, és össze kell rendezni, tehát egy kognitív erőfeszítést kell kifejtenem. A megértés akkor jön létre, hogyha sikeresen beépítem a fogalmi hálomba az új ismereteket, tehát a meglevő tudásomhoz szervesen hozzá tudom kapcsolni az új információkat. Nagyon sok kutatás foglalkozott azzal, hogy a gyerekek tudása a világról hogyan alakul, hogyan alakulnak a tudományos fogalmak az ő fejükben, és ezek a vizsgálatok azt jelzik, hogy hosszú évekig fejlődik egy-egy fogalom, alakul, differenciálódik. Tehát egy kisgyerek egészen mást ért a világból, másként gondolkodik, mint ahogy egy felnőtt, vagy mint ahogyan az ő tanára gondolja. Néhány dolgot hoztam ezzel kapcsolatban. Tehát a tanulás konstruktivista felfogásában egy nagyon-nagyon fontos tényező a gyerek meglévő tudása, az előzetes tudása. És amikor már a gyerekek ráeszmélnek a világra, már egészen kicsi kortól kezdve az ő sajátos módjukon magyarázzák is a világot. Tehát a gyerekek nem tiszta lappal kezdik meg az iskolai tanulmányokat, vagy egy-egy tantárgynak a tanulását, hanem az ő fejükben már nagyon sokféle magyarázat ott van, például mondjuk a mozgásról, vagy az anyagoknak a különböző jellemzőiről, vagy amit például Piaget is vizsgált, hogy miért kék az ég, a maguk módján találnak erre magyarázatot. Na most ezek az előzetes ismeretek, amelyeket nagyon sokféle módon ír le a tudomány, nagyon sokféle jelzőt használnak erre. A lényeg ugyanaz, hogy ezek kapcsolatba kerülnek az iskolában megtanult dolgokkal, és nagyon sokszor esetleg konfliktusba is kerülhetnek ezzel, mert hogy a gyerekek mást gondolhatnak, mint amit a tudomány éppen mond, vagy éppen más szinten áll az ő gondolkodásuk, mint amit a tudomány képvisel. A gyermeki és tanulói elképzelésekre néhány példa. A levegővel kapcsolatban nagyon sokáig a gyerekek a levegőt a semmivel asszociálják. Nem látható, közvetlenül nem érzékelhető, nagyon nehéz elképzelniük, pláne anyagként gondolni rá, aminek tömege, térfogata van. A vizsgálatok azt mutatják, hogy körülbelül 11-12 éves kor az, amikorra ez egyáltalán megvalósulhat, hogy így gondolkodnak a levegőről. Ez azért probléma, mert már ekkor például tanulnak a fotoszintézisről, amiben ugye ott fontos szerepe van például a széndioxidnak, de hát így elég nehéz megérteni, hogy hogyan is táplálkoznak a növények. A gyerekek a hétköznapi tapasztalataikra alapoznak elsősorban, a jól megfigyelhető, látható dolgokra. A mögöttes okokat nem föltétlenül ismerik, illetve nyilván nem is tudják megérteni azokat az eredményeket, amelyeket a tudomány elméleti úton hozott létre, vagy olyan módszerekkel, olyan megismerési módszerekkel, amelyek nem a közvetlen tapasztaláson alapulnak. Tehát például a növények fejlődéséről is a hétköznapi elképzelések a gyerekek fejében, ugye öntözzük a növényt, a talajból vesz föl tápanyagot, nem lélegzik a növény, nem láthatóak ugye ezek az életfolyamatok a növények esetében. Az anyagokról való előzetes elképzelése a diákoknak az, hogy az anyag folytonos. A körülöttünk levő tárgyakban nem látjuk a részecskéket, nagyon-nagyon nehéz nekik ezt elképzelni. Nehéz nekik elképzelni, hogy mi magunk is részecskékből vagyunk, miért nem esünk szét, hogy van ez az egész. Statikusnak gondolják az anyag belsejét, nincs hely a részecskék között. Egy nagyon sokat vizsgált naív elképzelés a Földnek az alakjával kapcsolatos. Kezdetben a gyerekek, a kisgyerekek úgy gondolják, hogy a Föld lapos, mozdulatlan, alá van támasztva, és a Föld a világ közepe, amelyen élünk. Most ez a dolog, hogy alá van támasztva, honnan is jön? Hát onnan, abból a tapasztalatból, hogy bármit elejtünk, az leesik. És hogyha a Föld nem lenne alátámasztva, akkor az is leesne. És laposnak kell lenni, mert különben leesnének róla az emberek. Hát ezen a példán, a Földnek a példáján mutatom meg azt, hogy sokszor a gyerekek konfliktusba kerülnek, amit tudnak, az nem illeszkedik ahhoz, amit az iskolában tanulnak. Elég hamar megismerkednek a gyerekek a tudományos földképpel, ugye a földgömb vagy geoid alakú. De ezt nem olyan egyszerű nekik elfogadni. Természetesen, hogyha egy dolgozatban kérdezzük, hogy milyen alakú a Föld, le fogják írni azt, ami a tudományos magyarázat, de ez még nem jelenti azt, hogy ez az ő meggyőződésük, és így is gondolkodnak a Földről. Nagyon sok országban végeztek ezzel kapcsolatban vizsgálatokat, hogy vajon hogy képzelik el a Földet a gyerekek, és nagyon összecsengenek ezek az eredmények. Háromféle modellt azonosítottak, hogy hogyan próbálják leküzdeni azt a dolgot, hogy mi itt élünk a Földön, nem igazán érzékeljük, hogy egy gömbön lennénk, és ez kering, forog velünk, és közben pedig ugye valahol tudjuk, hogy a Föld az gömb alakú. Tehát a gyerekek nagyon kreatívak, és kitalálnak olyan dolgokat, amivel ezt a két dolgot mégis összeegyeztetik. Az egyik lehetőség az, hogy megkettőzik ezt a földképet. Tehát a Föld lapos, amin élünk, és amiről tanulunk, az pedig ott valahol a naprendszerben ott van. A másik lehetőség az, hogy egy Föld van, ez az úgynevezett lyukas gömb modell. Úgy képzelik el, hogy a vízszintes felszín, ahol az emberek élnek, az itt bent van, és az ég boltozat borul ránk, ez egészíti ki azt a részt, és így lesz gömb alakú a Föld. Tehát megoldják azt, hogy éljenek is ott az emberek, meg gömb alakú is legyen, és a harmadik modellben pedig összenyomják a Földet, hogy mégiscsak legyen ott egy olyan felszín, ahol nem esnek le az emberek. Ahhoz, hogy elfogadják azt, hogy miért is nem esünk le a Földről, ahhoz legalább a gravitáció fogalmának rendben kell lenni, tehát a gravitáció iránya az nem fölülről lefelé, hanem a Föld középpontja felé tart. De nyilván egy csomó háttértudás kell ahhoz, hogy ők valóban megértsék azt, hogy gömb alakú a Föld, mi azon a gömbön vagyunk, és nem esünk le. Tehát ezek azok a problémák, amelyek élénken foglalkoztatják a fogalmi fejlődés kutatóit, hogy hogyan alakul, változik a gyerekek tudása a különböző életszakaszokban, hogyan küzdenek meg ezekkel a problémákkal, hogy ők tudnak valamit, nagyon sokszor tapasztalati tudásra alapozva az elméleti ismereteket kell megérteniük, és ez nem biztos, hogy egyszerű dolog. Hogyan lehet segíteni a fogalmaknak az átrendeződését, a fogalmi váltás folyamatát? Nagyon lényeges az, hogy a pedagógus figyeljen föl rá, tudjon róla, hogy a gyerekek esetleg másként gondolkodhatnak témákról, és az is lényeges, hogy a gyerekekben is tudatosuljon mindez. Tehát legyen alkalom arra, hogy megbeszéljék, hogy ki mit gondol az adott dologról, fölfigyeljenek arra, hogy a másik esetleg teljesen mást mond, esetleg fölfigyeljenek arra, hogy a tudománytörténetben is gondoltak valami hasonlót, amit most ők gondolnak, és aztán hogyan léptek tovább. Tehát rendkívül fontos a diagnózis, megnézni azt, hogy a gyerekek előzetes tudása milyen, ez különböző technikákkal lehet. Lehet egyszerű beszélgetéssel, vitával, lehet fogalmi térképezéssel, vagy különböző diagnosztikus tesztekkel. Lényeges az is, hogy érdemes odafigyelni, hogy a tudományos nyelvezetben használt fogalmak akár a hétköznapokban is megjelennek, de a jelentésük nem ugyanaz. Tehát a fizikában az erő, munka, energia, hő az egy kicsit más, mint ahogyan azt a hétköznapokban használjuk, tehát érdemes erre is fölhívni a gyerekek figyelmét. Segíthet a gyerekek elképzeléseinek módosításában a kognitív konfliktusoknak a létrehozása, amikor a tanár olyan kísérletet mutat be, vagy olyan szöveget hoz, ami rádöbbenti a gyereket arra, hogy esetleg lehet, hogy ő nem is jól gondolja azt, amit gondol. Kialakul benne egyfajta kételkedés, és hogyha igazán érdekli ez a dolog, akkor nem nyugszik, és megpróbál utána járni a dolgoknak, megpróbálja megérteni, hogy hogy is van ez, vagy mi az a másfajta magyarázat, amit ő eddig esetleg nem ismert. Nagyon lényeges az, hogy a gyerekek a saját ismereteikről is gondolkodjanak, tehát a tudásukat egy kicsit fölülről is nézzék, egy meta szinten is mozogjanak. Gyakran érdemes átgondolni azt, hogy a dolgoknak különböző szintű magyarázata lehet. Tapasztalati szinten tudunk bizonyos dolgokról, és ugyanezeknek megvan az értelmező szintű magyarázata is. Lehet, hogy bizonyos kontextusokban egyik, másikban pedig másik fontos. Ez már inkább azért a középiskolai tanulmányok, vagy az általános iskola felső tagozatára jellemző, amikor már ezeket a dolgokat képesek átgondolni a gyerekek. A másik terület a tudás alkalmazása. Ezen a területen, ugye láttuk, hogy a PISA szinte csak ilyen vizsgálat vagy feladatokat használ, amelyek szinte biztos, hogy így egy az egyben nem szerepelnek az iskolában. Lehet, hogy ilyen témák se kerülnek így ilyen formában elő. A gyerekeknek mozgósítaniuk kell mindazt a tudást, amit eddig összegyűjtöttek, és az adott szituációban használni. Hát hogyan lehet ezt elősegíteni az iskolában? Ugye nagyon-nagyon gyakran halljuk, hogy az iskolának egy fontos feladata, hogy az oktatásból kikerülő diákok tudják alkalmazni a tudásukat. Nagyon nehéz ezt elérni, ugyanis ez az alkalmazás nem megy automatikusan, nem megy egyszerűen. Itt nagyon sok esetben a tudásnak a transferálásáról van szó, át kell vinni egy másik területre. A megtanult dolgok, a már ismert dolgok és az új dolgok között föl kell ismerni a kapcsolatot. Nagyon sokszor lehet hallani tanároktól azt, hogy de ezt már tanultuk, ezt tudni kéne. Vagy másik órán, mondjuk matek órán ezt már tanultátok, most fizika órán vagyunk, ezt már tudni kéne. Avagy kémia órán vagyunk, ezt már tudni kéne. És nem biztos, hogy csak arról van szó, hogy a gyerekek elfelejtették, vagy meg sem tanulták. Lehet, hogy nem is jönnek rá, hogy például az az arányosság fogalom, vagy az a százalékszámítás, az most itt is ugyanúgy működik, habár nem pontosan ugyanazok a betűjelek vannak, de azért a gondolatmenet, a művelet még ugyanannak kell, hogy legyen. A tudás átvitelét, transferálását, a tudás alkalmazását elő lehet segíteni úgy, hogyha a tanítás során a pedagógus törekszik arra, hogy amiről éppen tanulunk, azt összekösse olyan témákkal, ami az adott tantárgyban szerepel. Vagy éppen összekösse más tantárgyak hasonló területeivel, vagy nem is biztos, hogy természettudományos tantárgyakról van szó, hanem más tantárgyakban is adódhatnak olyan témák, ahol a tantárgyak közötti és témák közötti kapcsolatokat meg lehet mutatni. Egy másik fontos dolog, itt a PISA kapcsán már említettem a kontextusokat. Lényeges az is, hogy az iskolában, a tananyagban is minél több olyan feladat szerepeljen, ami a gyerekeket érdekli, ami a mostani világhoz közeli valós feladatok, valós problémák is jelenjenek meg. Nagyon sok művi feladattal is találkoznak a gyerekek. Sokszor ezeknek a feladatoknak az a szerepe, hogy bizonyos dolgokat begyakoroljunk, bizonyos készségeket kialakítsunk, de rendkívül lényeges erre figyelni, hogy próbáljuk bevonni a gyerekek személyes életéből, az őket körülvevő világból származó feladatokat is. És a harmadik terület a gondolkodásfejlesztés. Itt láthatunk nagyon-nagyon sok gondolkodási műveletet. Ezek, és még én azt gondolom nem teljes a lista, mind-mind szükséges ahhoz, hogy a tananyagot, és nem csak a természettudományos tananyagot, de itt most elsősorban nyilván erre gondolunk, elsajátítsák a diákok. Vannak egyszerűbb, alapvető műveletek, és vannak összetettebb, magasabb szintű gondolkodást igénylő műveletek. Megnéztük azt kollégáimmal, hogy a jelenleg elérhető természettudományos tankönyvekben ezek a gondolkodási műveletek milyen arányban fordulnak elő. Egy ábrát mutatok ezzel kapcsolatban. A 7. évfolyamos tankönyvek esetében láthatjuk azt, hogy a különböző gondolkodási műveletek a fizika, kémia, biológia esetében milyen mértékben jelennek meg azokban a feladatokban, amelyeknek nem az a funkciója, hogy gyakoroltassa a tananyagot, tehát nem a felidézést segítik, hanem valóban valamiféle gondolkodási műveletre serkentik a diákokat. A műveletek biztosan nem látszódnak, de igazából az oszlopdiagram mintázata az érdekes. Látszik, hogy vannak műveletek, amelyek teljesen kimaradtak. Ilyen például a valószínűségi gondolkodás, a korrelatív gondolkodás, nagyon-nagyon kis mértékben jelenik meg a kombinatív gondolkodás, vagy éppen a hipotézis alkotás, vagy az előrejelzés kísérlet tervezése, ahol ugye magasak ezek az oszlopok, azok elsősorban azok a gondolkodási műveletek, amelyek adott tantárgy sajátjai. Például a biológiában az összehasonlítás, vagy az oksági gondolkodás, a fizikában az arányossági gondolkodás, vagy épp a kísérletezés, ugyanígy a kémiában is a kísérletezés. Látunk egy területet a probléma megoldásnál az ismeret vagy információk gyűjtése művelet, ami mindhárom tantárgy esetében azért jelentős mértékű. Ez azt jelenti, hogy a tankönyvekben nagyon sok olyan feladat szerepel, hogy nézz utána valaminek. A probléma az, hogy nagyon gyakran elmarad, hogy utána mi legyen. Rendszerezzük, bemutassuk, vagy valami probléma feladat van, és aztán azzal foglalkozzunk. Tehát nyilván itt a fejlesztés erre kell, hogy irányuljon, hogy azok a területek, amelyek most hiányterületek, azok is bekerüljenek a tanítás menetébe. A diagnosztikus mérések fejlesztése projekt keretében foglalkoztunk ezzel a három témával, a szaktudományi tudással, a tudás alkalmazásával és a gondolkodás fejlesztéssel. Ebben a projektben nagyon sok mérőfeladat született 1-től 6. évfolyamra. Ezek közül csak két példát mutatok be, ami az alapvető gondolkodásra vonatkozik. Ez a feladat egy sorképzéses feladat, képeket látunk, föl kell ismerni azt, hogy mi is van a képeken, milyen témához kapcsolódhat. Ez egy tápláléklánc, tehát ez egy induktív feladat, és ki kell találni a helyes sorrendet. A következő egy analógiás feladat. Már egészen kicsi korban el lehet kezdeni ezeket a területeket, mégpedig a bal oldalon látható egy kapcsolat, ugye a sas és a nyúl között van egy összefüggés, és ezt az összefüggést kell leképezni a jobb oldalon, kiválasztva a megfelelő képet. És végül a kutatási készségekhez kapcsolódó feladat, egy hipotézis alkotáshoz kötődő, egy nagyon egyszerű dolog, ha egy szobában hagyunk egy pohár vizet, nem fedjük le, mi történik, a gyerekek megfogalmazzák a hipotéziseiket. Itt látható az, hogy valóban elvégzünk egy vizsgálatot, és az eredmény alapján ki kell találni, hogy melyik gyerek hipotézis az, amit az adatok igazolnak. És végül az oktatási módszerekről röviden. Említettem azt, hogy dominálnak azok a módszerek, amelyek inkább a pedagógus szerepét hangsúlyozzák, az ő irányító tevékenységét. Egy elmozdulás látszik azért egy újabb irányban, mégpedig az, hogy fölismerték azt elsősorban a tanulás konstruktivista megközelítése kapcsán, hogyha társakkal együtt tanulunk, akkor valószínű, hogy sokkal többre, előbbre fogunk jutni. Nagyon sokféle módszer létezik, projektmódszer, design alapú, kutatás alapú vagy probléma alapú tanulás. Ezek között nagyon-nagyon sok kapcsolat is van. Mindegyik rengeteg készséget fejleszt, azon túl, hogy a gyerekek a tananyaggal foglalkoznak, tanulnak a tudomány természetéről, az ismeretszerzés módszereiről, fejlődik a szociális és kommunikációs képességük is. Egy dolgot emelnék ki a kutatás alapú tanulás módszerét. A kutatás alapú tanulás tulajdonképpen a kutatás hagyományos útját járja, a probléma felvetéstől, hipotézis alkotáson keresztül, vizsgálattervezés, adatok elemzése, értelmezése körfolyamatként értelmezhető. Különböző fokozatai vannak ennek a tanítási módszernek. A jól ismert típus a struktúrált kutatás. Szerintem ezt mindannyian végezték, amikor is volt egy kísérlet leírás, és el kellett végezni a kísérletet, fölírni a tapasztalatokat, és megmagyarázni az eredményt, következtetni az eredmények alapján. További változat az irányított kutatás, amikor már a kísérletet is a diákok tervezik, avagy mindent átadhat a pedagógus a diákoknak, egészen a kutatás indulását is, a kutatási kérdés megfogalmazását is, ez a nyitott kutatás. Itt két feladatlap szerepel az egyik, illetve másik megoldásra, nagyon-nagyon röviden összefoglalom. Az egyik feladaton, ami egy irányított kutatási feladat, a feladat arról szól, hogy a gyerekekkel közlik, hogy fehérje bontó enzim lehet bizonyos gyümölcsökben, és ez az enzim nyilván akkor is működésbe lép, hogyha valami étellel találkozik. A kérdés az, hogy amikor gyümölcstortát készítünk, akkor mely gyümölcsöt nem szabad a tortára rárakni, mert a zselatin nem fog megdermedni miatta. Tehát a gyerekek megkapják a problémát, és megkapják a háttérinformációkat is. A kísérletet viszont nekik kell megtervezniük úgy, hogy ott vannak az eszközök, ott van tulajdonképpen kijelölve a módszer. A másik verziója ennek a feladatnak az, hogy nem mondunk meg semmit. A címe az, hogy rejtély a konyhában. Hát ez sok minden lehet. És egy hosszú párbeszéd jelenik itt meg anya és lánya között, amiből kiderül, hogy a nagymama elakadt a sütemény készítés közben, és arra gyanakszik, hogy a zselatinnak lejárt a szavatosság ideje, és valamiért nem működik, de kiderül, hogy nem ez a probléma. De itt a gyerekek nem tudják azt, hogy a fehérje bontó enzimmel mi a helyzet. Nekik kell ezt is kideríteni, és utána pedig kitalálni, hogy éppen az alma, a narancs, az eper, vagy a kivi, vagy a körte az, ami ezt produkálja a gyümölcsök közül. Egy kémiás kísérletben, amit nagyon-nagyon röviden megmutatnék, a gyerekek 5 anyagot kaptak egy tálban. Kavics, homok, viasz, konyhasó és vasreszelékből állt ez a keverék. Az volt a feladatuk, hogy válogassák szét, nem nyúlhatnak hozzá kézzel, és minden alkotó rész legyen külön-külön, és lehetőleg ne legyen nagy a veszteség. Ezt kellett megtervezniük, és ez a feladat már akár kisiskolás korban, mondjuk 5.-6. évfolyamon már biztosan használható is. Itt láthatjuk, hogy mi az az elméleti háttér, ami mögötte van. De ez a feladat középiskolásoknak, sőt természettudomány szakos egyetemistáknak, tanárjelölteknek is jelentett egy kis kihívást, ugyanis így első látásra elég könnyűnek tűnik, hát 5 anyagot szétválasztunk, mindjárt eszünkbe jut a mágnes, kiszedjük a vasreszeléket, de azért menet közben kiderült, hogy nem is olyan egyszerű átlátni magát a folyamatot, megtervezni, hogy milyen eszközök kellenek, és kivitelezni magát a szétválasztási műveletet is. Nagyon sok anyag összegyűlt nemzetközi projektekben, 2 projektet mutatnék, a Primas projektet és a CELS projektet, ahol ilyen kutatás alapú tanulásra vonatkozó feladatok elérhetők az interneten, és nagyon sok tanár megismerkedett ezekkel a feladatokkal, és próbálta beilleszteni a tanítás menetébe. És zárásként egy másik aktív tanulási módszer, a projekt módszer gyakorlati megvalósulása. Itt Szegeden nem is olyan nagyon régen történt egy ilyen esemény, természettudományos vásár zajlott, ahol óvónők, tanítók, tanárok mutatták be a diákjaikkal együtt azokat a projekteket, amelyeket ott helyben az iskolájukban megvalósítottak, és több tanárszakos hallgató is részt vett ezen az eseményen, látva azt, hogy amiről elméletben tanulnak, hogy működik a gyakorlatban. És végül összegzésként, amit kiemelnék, a szaktudományi tudás szempontjából fontos a fogalmak tudatos alakítása, fejlesztése, a tudás alkalmazás szempontjából a különböző kontextusokban való feladatok adása, a gondolkodás fejlesztés szempontjából az egészen kicsi kortól elindított tudatos fejlesztés tananyagba, a tanulás menetébe szervesen beágyazva, és természetesen nagyon-nagyon sok feltétele van mindennek, nyilván tantervi, módszertani és tanárképzési vonatkozásokat is ideértve. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen docens asszony előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva dr. Lajkó Dóra, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusa tartja meg a Magánszféra versus Munkavilága című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva, viszontlátásra! Thank you.